holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
Délelőtt.
Egyre több az allergiás és köztük a súlyosabb tüneteket mutató anafilaxiások száma. Becslések szerint úgy 40 ezren vannak, akiknél valamilyen gyógyszer, rovar, csípés vagy akár élelmiszer sokkot képes kiváltani. Mindez bárkinek, bármire és bármikor kialakulhat, de vajon hogyan ismerjük fel a tüneteket? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádiószínház kulissza. A műsorvezető Völgyi Tóth Zsuzsa.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. 125 éve született Németh László, a magyar irodalom világirodalmi rangú regényírója, aki kimagaslót alkotott nem csak regény és drámaíróként, hanem a magyar és az egyetemes sorskérdésekkel elmélyülten foglalkozó esszéíróként, valamint irodalmi tanulmányaival is. Horvátné meghalt című novellája az író legelső jelentős irodalmi sikere. Az 1923-24-ben írt művel az akkor még orvosként praktizáló Németh megnyerte a Nyugat novella pályázatát, megalapozva ezzel írói pályáját. A műből készült rádiójáték meghallgatása előtt beszélgetésre invitálom kedves hallgatóinkat. A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Kakó Gyula, a gyártásvezető Vancsók György, a szerkesztő pedig Csűrös Csilla. És újból köszöntöm vendégeimet a stúdióban, Gró Gáspár József Attila Díjas irodalomtörténészt, kritikust, közírót, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok.
És Ete Vilmos, a hangjáték rendezőjét, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Már a hűséges rádiószínház hallgatók hallhatták az urakat itt egy pár nappal ezelőtt, akkor az Auréla Kékes Remegy című rádiójátékot kezdtük el, és azt vezettük be a beszélgetéssel. Most viszont egy részben elkészült műről van szó, a Horvátné meghal. Egy rész az egész, tehát rövid műről van szó, amit még rövidít ugye a hangjáték rendező, így volt?
Igen. 26 ezer karakterről lemosztuk 18 ezer.
No, hát már a múlt alkalommal is szót ejtettünk erről az indulásról, ugye, hogy a Nyugat novella pályázatára jelent meg, de nem akkor írta.
Hát elmondtam, hogy ez az egy-két év, amivel korábban írta, azért nem egy olyan kardinális kérdés, főként a Németh László szellemi útját tekintve nem egy nagy fordulat. Sokkal inkább az, hogy novellát írt, mert ő azért másban gondolkodott, már akkor is szerintem, mikor nem ír semmit. Említettem, hogy Szabó Dezsőnek írt egy hosszú programot arról, hogy miként szeretné a magyar szellemi élet jövőjét elképzelni, meg magyar nemzet útját, ami nála egyébként abszolút egymásra csúszott, mert igen, ő mindig a nemzetet elsősorban szellemi képződménynek, nem gazdasági vagy politikai egységnek tekintette. Tehát a kultúra
volt... És be is igazolódott ez, hogy így van ez.
Hát a kultúra volt a minden, tehát ő nem is nagyon tudott másban gondolkodni. Erre született, azt lehet mondani. És hogy jutott idáig? Hát eleve az első, ugye úgy tartjuk számon, hogy végzettsége szerint orvos, a fogorvos lett az első időkben, erről van is anekdóta, hogy menekültek az ismerősök a Vízivár, nem a Krisztina városban a felesége elől, mert az mind a férje nagyon rozzant fúrógépe elé akarta őket terelni, úgyhogy...
Hát akkor még nagyon félelmetes volt a fogorvos, lábbal igen, hajtották a fúrógépet.
Lábbal hajtott fúrógép, igen. Ez a borzasztó lehetett, úgyhogy közel volt a vérmező, a kivégzéshez a kínálta magát, de az orvosi egyetemre úgy ment át, nem csak mondjuk a fogorvoslást, azt a hamarabb lehet keresni, hamarabb juthat kereső állásba, hogyha fogorvos lesz, mint hogyha általános vagy valamilyen szakorvos. Hát ez az orvosi egyetemen való elhelyezkedését erősen befolyásolta, de Az első kísérlete az a bölcsészkoron volt, és megállapította, hogy ott semmi olyat nem tanítanak az adott pillanatban, ami számára fontos és érdekes lenne. Tehát, hogy egy áporodott, begyepesedett, és a kor problémáira reagálni nem képes szemléletet tanítanak az egyetemen, és ezért ott hagyta, és elment az orvosira. Az első művei egyébként orvosi tanulmányok voltak, és írta is erről saját maga, hogy megpróbálta egy szakma szempontjait az emberi szempontokkal, meg társadalmi szempontokkal valahogy összegyúrni, tehát egy másfajta látásmódot gondolt megvalósítani orvosíróként, de hát ehelyett aztán mégiscsak az irodalmi íróságot vállalta. De közben azért, ha az ember figyelmesen elkezd keresgélni, hogy milyen motívumok utalhatnak arra az ő szépírói műveiben, hogy orvos is volt, akkor bizony talál erre nyomokat az alkattannal, a lelki folyamatok és a betegségek összefüggéseire vonatkozóan. Igen. Tehát tulajdonképpen leírható akár a gyász, akár az iszony is, hogy most a klasszikus műveit idézzem ebből a szempontból.
Igen, most bennem föl is idéződött ez, amit mond, hogy valóban.
Persze, ha valaki ezt így elkezdeni kidolgozni, akkor könnyen járhatna úgy, mint Karintinál az így írtok tibe, hogy az ember tragédiája elmondja egy rendőr fogalmazó. Tehát, hogy nem szabad az, hogy ennyire erre az irányra ráállni, de tény, hogy az ő orvostudományi tanulmányai, később is a Medve utcai polgáriban az iskola orvossága.
Igen, apukám is oda járt, és ő is szokta mesélni, hogy ott volt Németh László.
Igen, is hatottak rá.
De különben, hát egyébként most bocsásson meg, hogy közbevágok, de hát a naturalista írás, tehát a naturalizmus maga is, hát ez egy természettudományos szemléletet mindenképpen feltételez.
Igen.
És a Zoláig visszamegyünk.
Persze.
Igen, tehát hogy ez adódhat abból is, Iván.
Igen, de hát még csak a tudományhoz se kell fordulni, mert az írók mindig megpróbáltak valamit pótolni abból, amit a tudomány még nem teljesített, hát hogy nem véletlen, hogy előbb volt az irodalomban pszichológiai ábrázolás, mielőtt pszichológia tudomány létezett volna, és nem véletlen, hogy a pszichológia tudománya is irodalmi figurákkal mutatta be az első emberi képleteket is. Hát azért az Ödipusz komplexus sem volt Ödipusz komplexus akkor is, amikor még nem volt Freud. Szóval ezek az
egyik... Verne Gyuláról nem beszélve, hát aki mindent föltalált.
Azt most hagyjuk, hogy Verne Gyulát, mert ott azért vannak ma nem egészen PC vonatkozások is. Tehát miért kellett és miért futott be Németh László épp a Horvátné meghallal? Azért, mert egy ilyen korszak működött. Sajátos módon ezt a fajta ki is emelték a pályázatbírálatakor, hogy egy olyan falusi közeget, paraszti világot mutat be, amit föl kell fedezni. Tehát megjelent, szoktam hivatkozni erre, de hát ezt mindenki, aki irodalomtörténettel foglalkozott, illene, hogy tudja, de hát volt egy olyan korszak, amikor ezt még nem volt szabad tudni, hogy az Elsodor falu után a paraszt ábrázolás igénye, az gyakorlatilag egy mindennapi elvárásként jelent meg bizonyos írói körökben. Független attól, hogy ez most konzervatív, modernista, jobb vagy baloldali, akármilyen, és a nyugatnál ezt találták meg. Németh László akkor is pályázott esszékkel, tehát olyan tudományos dolgozatokkal, amiről az ottani nagyon vájtagyú filozopterek, mint például Babis, erre itt vagyunk mi. De arra, hogy valaki paraszti tárgyú novellát írjon, arra nincs nálunk.
Jó, hát most azt mondja, hogy akkor olyan világ volt, hogy ez kellett, de maga Németh László nyilatkozta azt, hogy 40 évvel később, a pályázat után 40 évvel, azt mondja, hogy egy mai magyar, mondja akkor, egy mai magyar novella gyűjteményben még mindig ezzel a munkámmal akarnak szerepeltetni. Tehát, hogy azért későbbiekben is erre vevők voltak.
Igen, ennek azért több oka is volt. Nem biztos, hogy éppen az, ami ebben a novellában megfogalmazódott, hanem ez tényleg egy olyan irodalomtörténeti jelentőségű írás, amelyik kerek, megfelelő nyelvezettel, ezt ki is emelték megint a bírálók, egy falusias nyelvezettel, egy olyan világot mutat be, amire mindig fogékony lehet, aki kíváncsi rá, és egy olyan emberi probléma is jelenik meg benne, ami szintén fontos.
És ezt a nyelvezetet, ezt értjük?
Hát ez volt a nehéz, hogy hogy lehetett összelőni a színészeknek a nyelvezetet, a tájszólást, hogy találjuk meg azt, hogy a különböző szereplők ugyanazon a tájszóláson másnap dolgozva beszélgessenek, mert hogy egy rádiójáték felvételénél nem feltétlenül találkozik minden szereplő minden szereplővel.
Igen.
Tehát úgy lőttük be ezt a történetet nagyjából, hogy...
Tehát, hogy külön-külön veszik föl a szövegeket egy-egy
színésszel. Az adott jeleneteket ezt megpróbáljuk természetesen együtt, de nem feltétlenül találkozik mindenki mindenkivel, és az meg hülyén adta volna ki magát, hogyha a különböző szereplők különböző tájszólással beszélnek. Ezért az volt a menete itt a történetnek, hogy a felvételek sorrendjében az első az a Földelki Nóra volt, és ő nagyjából, Horváthné, és ő nagyjából belőtte azt, hogy mi a tájszólás, és utána mindenkinek meg kellett hallgatni hosszasan Földelki Nórát, hogy hogyan beszél, és ahhoz igazítottuk az összes többi szereplőt, és az összes többi szereplő olyan tájszólásról beszélt, mint ahogy ezt az elején belőttük. Remélem, hogy ez
majd meghallják a kedves hallgatók nem sokára.
Én is kíváncsi vagyok rá. És még egyre, hogy azért a nyelvi kidolgozottsága ennek a novellának nem teljesen egységes. Én a mai fülemmel egyrészt hallom belőle a tudatosan rájátszó írót, aki olyan tájszavakat, népi kifejezéseket használ, amiket nem vagyok benne biztos, hogy használtak a szülőföldjén, vagy előfordulhattak éppen, de nem hiszem, hogy a népnyelvnek mindennapos része volt.
Meg ez is kérdés volt, hogy ezt hol használták. Tehát ezen is gondolkodtunk, hogy amit már írva is látunk tájszólás, ez hol valósi, mert nem nagyon tudtam egyből.
Igen, ez Jókainak sokkal könnyebben ment a tájszavak beépítése az ő szövegébe, de nem tudom, tehát ezt én nem tudom ellenőrizni, mert ezt a mezőföldi tájnyelvet nyilván egy nyelvész tudja tanulmányozni, és meg tudja állapítani, hogy mi tartozik bele, de még érdekesebb, hogy jó néhány helyen ugyanígy megjelennek tipikusan Szabó Dezsői szófordulatok is, tehát stiláris fordulatok, amikor olyan extrém képalkotás jelenik meg, vagy a főnevek igésítése jelenik meg. Tehát érződik nem csak a szemléleten, ugye a parasság felé fordulunk, kicsit naturalisztikusan, mint Szabó Dezső, kicsit szimbolikusan, kicsit nem is tudom, még mi lehetne sorolni még egy pár irányt, hogy miként, de a Szabó Dezsői parasztábrázolás bizonyos rétege az extremitásai nélkül megjelenik.
Hát nagyon fontos volt neki Szabó Dezső. Na most később Hegedűs Géza, akit a legszórakoztatóbb magyar irodalomtörténésznek gondolunk, azt írta róla, hogy nem volt más a magyar irodalomban Németh László, mint egy rokonszenves Don Quixote. Mi a vélemények erről? Hát, hogy mindenhol a helyét kereste,
jó.
Stb. Nem találta meg a helyét.
Most lassanként már mániákusnak fogok tűnni, mert megint Szabó Dezsőt hozom közben.
Nem fogadnak
tűnni. Szabó Dezsőről Laszkó Géza írt egy olyan című szöveget, hogy a kollégium, ötvös kollégium igen. Don Quixote-je. Szabó Dezső is nagyon szívesen írt magáról, így, ahogy most mondom, hogy Don Quixote, tehát Don Quixote penitencián, tehát ő is tetszelget kifejezetten a Don Quixote-i szerepben. Igen, tehát ez szerintem Hegedűs Géza is valahonnan erről a tájról vehette ezt a képletet. De hát azért Németh László a szellemi és intellektuális rajongása és a közéleti Don Quixotizmusa mellett azért nagyon éles szemmel látta meg a realitásokat. Tehát az egyik erénye ennek az írásnak is, ez a fajta a társadalom ábrázolásnak, a falusi világnak a reális ábrázolása, az érzelmi lelki életnek, még a torzulásainak is az ugyancsak reális ábrázolása, tehát ebben aztán semmiféle Don Quixotizmus nincs. Abban van, hogy ő mindig többre vállalkozott, mint amit el lehetett érni.
Na most azt talán még nem mondtuk, vagy nem említettük, hogy a saját nagyanyja volt a mintája, ugye, igen, Horvátnénak, és ő amúgy is szívesen el is árulta ezt, hogy mikor szerepeltetett eredeti élő személyeket. Persze akkor még az ő nagyanyja nem is halt meg, amikor ezt a történetet ő írta.
És ráadásul az a pereskedés, amiről szó van, az a nagyanyja halála után zajlott le, és itt a történetben pedig már a halál előtt lezajlik a pereskedés.
Hát ha az ember ma elmegy Mezőszilasra, ott mindenki meg tudja, nem, jó, nem mindenki, de mindenkinek meg tudják mutatni, valaki meg tudja mindenkinek mutatni, hogy ez melyik telek volt, melyik birtok volt, kié volt, hogy volt, uh-huh. És ez Németh László levelezésében is rendre előjön, hogy akkor azt a házhelyet, meg azt a nem tudom mit kibirtokolja éppen, mert ez egy nagyon nagy és összetett család volt, szerteágazó család volt. Hát az iszony hősnője is egy nagynéni volt, amiben az a mulatságos, hogy ráadásul az még így és Gyulának is rokona volt, hiszen Ozora nincs olyan messze Mezőszilastól, vagy Szilas Balhástól, hogy tetszik, hogy ne tudnák.
Na most hát aztán ugye 31-től kezdve ő nem jelenik meg, vagy nem jelenhet meg sehol. Hogy kérdés az, hogy mi szigetelte őt el ennyire olyan korán. Tehát talán ez a nyugatos, erős nyugatos kezdés, hogyha a Horvátné meghalhoz kötődve beszélünk erről az indulásról, tehát hogy azért ott olyan társaság határozta, vagy pecsételte meg az ő sorsát, hogy amiatt lehetett ez?
Szerintem önmaga határozta meg a kívülmaradást. Egész biztos vagyok benne, hogy ha hajlandó lett volna küldeni a nyugatnak, vagy a napkeletnek írást, az örömmel közlik, meg a protestáns szemlének ugye az volt egy időben a megfelelő fóruma, vagy legrendszeresebb fóruma, de ő a maga útját akarta járni, nem akart vegyülni másokkal, tehát ez is egy csodálatos ellentmondás a személyiségének, hogy mindig a közösség, mindig a nemzet, mindig mi, tehát hogy szeretett a generációja, tehát ő nemzedéket akart kovácsolni a kortársainak az ilyen-olyan individuumaiból, és közben olyan mértékig a mindennapi érintkezésben, szerkesztőkkel való tárgyalásban individualista volt, hogy tulajdonképpen ő rekesztette ki magát.
Hát igen, azt mondta is, itt olvasom, hogy nekem a homály az elemem. Azt mondja, hogy már az egész pályája bizonyítja azt, hogy neki a homály az eleme, hogy a legnagyobb lépéseit is, mint író, az ismeretlenségbe tette. Tehát ott nyilván a gyászra gondol, vagy a Bodnárnél, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ezt ő tudatosan vállalta és csinálta így.
Ráadásul én abszolút nem érzem, hogy ez homályos lenne. A homály, a titok, az maga az élet. Tehát az egy ködös valami, és inkább azt gondolnám erről, hogy ő minden írásában kalandot keresett. Egy szellemi kalandot, amiről nem tudta, mikor hozzákezdett, hogy hova fogja vinni. És
ezért, van a Don Quixote.
Igen, igen. És ezért írta de most azzal, hogy ugye nem volt olyan fóruma, ahol igazán otthon lett volna, ezért indította a tanút, aminek az érén az áll, hogy múzsám a szorongó tájékozatlanság. Miközben már akkor az egyik legtájékozottabb szerző volt, de természetesen mindent nem lehet megismerni. Ezzel próbálkozott egyébként megint a két nagy példaképe és ellenlábasa is, Szabó Dezső és Babis Mihály, mert ők voltak a legtájékozottabbak az akkori európai szellemi életben, és utána jött Németh László, aki fantasztikus nyelvtehetség volt, mert elkezdett olvasni egy olyan nyelven, amit nem ismert, rövid ideig szótározott, és aztán, mit tudom én, pár hét múlva már ismertem, tudott azon a nyelven olvasni. Úgyhogy nyilván ugye az akkori középiskolában kellett, vélhetően ő még nem görög pótlót, hanem görögöt tanult, jellemző is, hogy a görög korszak aztán mennyire fontos az életében, latinul, értelemszerűen németül, az, hogy angolul, spanyolul, franciául, mikor, hogy, az egy másik kérdés. Miközben azért azt is megírta, hogy ezekből a nyelvekből, a fordítósból is, csehből, oroszból, tehát ez abszolút poliglott valaki volt, de mondta, hogy mindenki azt hiszi, hogy mert ennyi nyelvből tudok pontosan és jól fordítani, hogy én ezeket a nyelveket beszélem is. Valójában ezeken a nyelveken én nem nagyon tudok megszólalni, csak ha nagyon muszáj. Aztán persze belejövök, mert megvan a szókincsem, stb. De ez a fajta nyitottság és tájékozottság, ez tulajdonképpen nagyon érdekes, ha az ember mellé rakja a horvátné meghalnak a zárt paraszti világban, és az ilyen európai horizont nélküliségében való megvalósulását, miközben azért már akkor ott van benne egy nagyon átfogó, de még nem igazán mély, mert túl fiatal hozzá világirodalmi ismeret.
Hát nagyon jó ezeket tudnunk ahhoz, hogy meghallgassuk a hangjátékot, de egyáltalán az emberek hol találkozhatnak ezeknek a műveknek a hátterével, amiről most például Gáspár itt beszélt? Tehát, hogy gondolom az oktatásból igencsak kiesik Németh László, érdekes egyáltalán manapság? Most persze a kutatáson kívül gondolom a kutatást érdekli.
Ez nagyon furcsa, mert én azt hiszem, hogy jó néhány írása abszolút alkalmas lenne arra, hogy a középiskolákban is bemutassák. De ugye itt jön az, hogy az utókor szemében Németh László a saját szempontjából is, ő maga is ezt mondta, az eszélyt tartotta a legtöbbre. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mindez nem... Amikor eszét írt, nem arról volt szó, hogy én most eszét írok, ha regényt írok, regényt akarok írni, ha drámát, akkor drámát akarok írni, hanem azt, hogy most kis túlzással élve és szélsőségesen fogalmazva, meg akarom váltani a nemzetemet. Tehát egy olyan átfogó ideológiát próbált megfogalmazni, és ez különösen a 30-as évek második felétől vált jellemzővé, inkább a tanú után, amikor megírta akár a kisebbségbent. Tehát egy közgondolkodás befolyásolni akaró író lett belőle.
Amit aztán jól félre is lehetett érteni később.
Mert félreérthető is volt, nem utolsó sorban. Hát mert egy írónak nem a politikai korrektség vagy a filozófiai egzottság a célja. Itt jön a homály. Tehát az, hogy egy olyan érzelmi képletet teremtsen meg, egy olyan gondolkodás irányt, elvárás, horizontot, vagy ma szeretik mondani, teremtsen, ami ennek a nemzeti kibontakozásnak, és ennek a 18-19-es, 20-as megrendült nemzedéknek a magyarsághoz való viszonyának az újraértelmezésében, egy nemzet újjáépítésében, minőségszocializmusban való reinkarnációját jelenteni. Hát ez volt az álma, ez volt a vágya. Tehát tulajdonképpen, ha Németh Lászlóról van szó, akkor olyasmit kellene elmagyarázni, amit a középiskolás tudásanyaggal nem is nagyon lehet megértetni. Amit meg lehet, az a Galileinek a történetét meg lehet értetni, az erkölcsi gadozásokat és az útkeresést. Sok mindent lehet, de nagyon sok mindent nem.
Lehetett volna akár ezt témáját, meg egyáltalán feszültségét tekintve drámai alkotás is, nem? Most attól függetlenül novella készült.
Ez dráma. Ez dráma úgy, ahogy van. Tehát, hogy novella, a te terjedelmét tekintve novella, persze. Hogyan nyúlunk hozzá, ez a kérdés?
Most azért abban a tekintetben érdekes ez, hogy mennyire kellett dramatizálni, tehát nem nagyon kellett ezt dramatizálni. Nem, ezt
nagyon szép dialógusok vannak benne, nagyon jól működő dialógusok, nagyon jó tiszta helyzetek vannak benne, tiszta helyszínek vannak benne, jól körülhatárolható az egész, nem a narráció viszi, hanem a dialógusok.
Annál furcsább, hogy nem csinálta meg ezt a Magyar Rádió sosem. Tehát most ez az első alkalom, ez premier is minden tekintetben.
Akkor jó lett volna, hogyha nem szorít minket ennyire ez az időkeret.
Németh Lászlónak van egy csomó olyan drámája, amit lehet, hogy ütősebb lett volna, ha ilyen Horvátné meghalt terjedelemben novellának írja meg, mert...
Melyikekre gondol?
Hát akár a Cseresnyésre, nagyon, tehát ezek a bizonyos társadalmi drámák, amikor egy aktuális közéleti folyamatot, vagy valamit, tehát nem a történelmi drámákra gondolok, tehát amikor olyan hétköznapi, akár a nép kollégiumainak, a nép ötvös kollégiumának a megalapítására gondol, tehát egy csomó olyan valamit állított színpadra, amit az akkori társadalmi mozgalmak publicisztikaként is napirenden tartottak, és azt gondolta, Nem tudom, hogy milyen hatása volt végül is ezeknek az írásainak a közvélemény formálásban, de abból indult ki, hogy az emberek szívesebben mennek színházba, mint hogy elővegyenek egy könyvet. És ez egyfajta pedagógiai ambíció volt, azt hiszem, mögötte, ezek mögött a drámák mögött, és az e mögött a novella mögött is, meg más novellák mögött is az érzékelhető, hogy egy nem feltétlenül irodalmi cél határozta meg őket. A horvát némek, ha ebből a szempontból kerek.
Kik a szereplők? Mert a múltkor ugye arról volt szó, hogy majdnem, hogy állandó színészeket dolgozik a rendező.
Tokai Csaba volt a mesélő, Horvátné Földelki Nóra, Vargáni Mariska Tankó Erika, Vargáni férje Gelányi Bence, Jóné Juliska Kis Nikolett, ő fiatal SZF-n nemrég végzett.
Egyébként mindenki fiatal.
Persze, hát nyilván a többiek fiatalok. Rákos Olivér volt, Horváth Sándor, aki az örökség birtokosa, és Cseresnyésné pedig Círják Liliana. Ők már végeztek.
És a rendező munkatársa pedig Szuper Edit és Kis Edit volt, a hangmérnökök Jancsik Csaba és Jancsik Levente, a zenei szerkesztő Horváth János. Köszönöm szépen vendégeimnek a beszélgetést, köszönöm, hogy újból itt voltak nálunk, és ezt a sok mindent, amit tényleg Gróg Gáspár elmondott, hát ezt nem is tudom, egyáltalán olvasható ez valahol? Foglalkoznak Németh László művekkel újabb tanulmányokban?
Nagyon kevesen.
Nagyon kevesen. Hát úgyhogy csak hallgassanak bennünket, és várjuk máskor is nagy szeretettel mindkét vendégemet. Gróg Gáspár József Attila díjas irodalomtörténészt, kritikust, közírót és Sete Vilmost, a hangjáték rendezőjét hallották. Itt nálunk tehát a Rádiószínházban következik Németh László Horváth Némek hal című novellájának rádióváltozata. Rádióra alkalmazta és rendezte, amint mondtam, Sete Vilmos. Jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
Következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A következőkben Németh László Horváth Némek hal című írásának rádióváltozatát hallgathatják meg.
Vargáné óvatosan rakosgatta ki a különféle ruhadarabokat. A szoknyát, a pruszlékot, a réklit, a fejkendőt, a kötőt, és lassú, falusias mozdulatokkal aggatta magára egyiket a másik után. Közben gömbölyű, öregen is piros képét ünnepélyesre vasalta, de azért a szemezugán ott settenkedett egy jó adag csatakészség a kimbotorkáló hites társa ellen.
Hát te hova a fenébe mész?
A nyanyához. El kell nézni hozzá. Itt volt a szolgáló, azt mondja, nem áll meg abba már semmi. Kihány mindent. Meg amit ki nem hány, amúgy folyik el tűle. Itt volt nála a Simony Tornyai doktor, de az is csak azt mondta, ja, az öregség. Írt valamit neki, de nem ér semmit. Mert csak ha egy kanállal beszed, már kifordul belőle. Talán a hónapot se éri meg. Aztán hát hívatott. El kell menni. Mégiscsak az anyám.
Hát jó van, erdje. De azt megmondom, ha valaminek aláírsz, haza ne gyere. Az én házam túl akkor sipírc.
Hát hogy írnék? Hogy gondolsz ilyet? Olyan butának nézőt engem?
Na csak azért. Az a te pátyád mindenre képes. Te lenyafognak, hogy szegény anya így, szegény anya úgy. Aztán ti rittok, és minden rendben van. Törődtök is ti a gyerekekkel. Hogy azoknak gyute. Csak jaj, a nyanya meg ne haragudjon. Mert mi lesz akkor a világgal, ha a nyanya meg nem csókúgat titeket? Ti, vén bolondok.
Már megint elkezdi. Már megint rágyütt a bónája. Hát már az anyám ágyához sem mehetek te miattad. Van neked szíved? Van benned érzés? Az anyám halottas ágyához?
Mondom én, hogy ne menj. Bújj beléjük, ha tetszik. De a gyerekeim Jussát nem hagyom. Van a bátyádnak elég. Mit ül a tietekére? Ti meg olyan hülyék vagytok, hogy amit a Sándor mond, meg amit a nyanya mond, az szent. Azok tátintanak egyet, ti csak álltok, mint a cüek. Azt sem mondjátok, bá. Másutt a jánynak van a több esze. Nézzétek a takácsékat. Milyen élelmesek voltak ott a lányok. Aztán kikövetülték a magukét. De ti? Nincs ti bennetek egy szikra és sem. Úgy meredeztek arra Kabzsi bátyátokra, mint valami oltári szentségre. Ej, meg a János sógor, meg a Cseresnyés. Mi senkik sem vagyunk. Csak a Sándor. Jaj, csak a Sándorunk. A mindent jobban tud. Annál minden csupa cukmis, mert az a ti bátyátok. Mi csak olyan katakönyöke vagyunk.
Júj, hogy milyen ronda vagy te! Te csak cáfúni tudsz engem. Neked én vagyok a legrosszabb, a legalávalóbb. Hát tudd meg, hogy igenis elmegyek. Nem bánom, ha el is ölsz a háztól. Elmegyek, tudd meg!
Erdje!
Ezt érdemültem. Hát én csak erre voltam jó. Hogy a kölkeit neveljem meg a belüket tömjem. Én csak csibés kata vagyok neked? Az istenit ennek az életnek, hát inkább elemésztem magam. Ha nekem még annyi becsületem sincs, hogy az anyámat a halottas ágyán meglátogassam.
Nem megmondtam, hogy elkotródj. Ha azonnal el nem kotródsz, ez a lámpa mindjárt elkárhozik.
Jó Istenem!
Hanem ha aláírsz, haza ne gyere!
Posta előtt egy másik, hasonlóan begyászolt arcú és külsőségű asszony került Vargáné mellé. A nénje volt Jóné.
Anyanyához mész?
Ahó. Mi az?
Egy kis konyak. Gondoltam, jó lesz neki. Annyira éthalt érte mindig.
Látod, én még azt se vihetek. Ettől a büdös embertől még az se lehet. A fene enné meg, hogy ebben milyen természetet szorított az Úristen. Eppeg nem szívelheti azt az öreg asszonyt. Istenem, Istenem, én még egy kis pálinkát sem vihetek neki.
Jó, ne sopánkodj, Mariskánk. Azt hiszed, a János másféle. Az is azon csármázik déluta, hogy így meg úgy, hogy ő nem ízlalja a Sándort, hogy elég hájat huncutkodott az magára, meg hogy lefölözte az már eddig is a miénkét.
Mindegy forma ez a büdös sok férfi. Mindnek csak azon a rohadt pénzen jár az esze. Hogy az ember lányának anyja is van, ők azt nem tudják főgundulni.
Hagyd el, Mariskánk! Azért ez a Sándor a főbűnös. Nem kapott még eleget az osztályból. Még a házat is magának akarja. Na hát, ronda béle van annak is. A szegény anyánkat meg csak az orránál viszi, mert hogy ő az egyszem fiú. Azt mondja, hogy mindent ő dolgozott. Mi meg csak pipeskedtünk. Ő szerzett mindent. Még a stafirungunkat is ő fizette ki.
A végén még szegény papát is ő csinálta.
Jó, de bolondokat beszélsz te, Mariskánk.
Hát igaz is. Az embert kihozza a sodrábú. Mit akar a valaházzal? Van neki elég. Mit szégyenkedik?
Én csak szegény anyát sajnálom. Minden gyerekivel összeharugodott érte. Azért annak is fájámoz. Csak bele kell gondolni tudni.
De azám, hisz mégiscsak az anyánk.
Jóné és Vargáné az öreg Horváth Sándor asszonylányai voltak. Az öreg két éve halt meg, de szerencsétlenségre végrendelet nélkül. A vagyonjavát már évekkel ezelőtt szétosztották a szülők, csak a ház várta még a gazdáját. Az öreg asszony a fiának szánta, mert eddig is az lakott velük, a vők azonban egyenlőn akartak részesedni. Mert a fitestvér az első osztálynál úgy is megvette a dézsmát. Ebből aztán hét falura szóló kalamajka támadt. Az egész atyafiság összekapaszkodott, még a lányok sem látogathatták meg az anyjukat. A pőr megjárta Győrt, Pestet, de a kúria is csak a vőknek adott igazat. Úgyhogy az öreg horvátné halála után, ami már egy esztendeje ott lógott a levegőben, a fiának jó summa pénzen kellett volna megvásárolnia a fedelet, amely alatt már vagy 30 éve mint sajátja alatt gazdálkodott. Ez a sérelem szörnyen forralgatta az epéjét, úgy, hogy a sógorok gyanakvása nem volt épp indokolatlan. Ismerték az asszonyaikat is, hogy milyes bálvány azok előtt a bátyjuk, de ismerték a Sándort is, hogy az ugyan nem nézi, mivel vesz rá valakit arra, ami neki kedvez. Ebben a halálhírben is valami kelepcét gyanítottak, és ha a feleségükből előrimánkodó gyermeki hűségnek nem ismertek ellene szólni, jónak látták egy kis csetepatét rendezni, nehogy a bátyjuk közelében megtántorodjanak. Az asszonyok maguk is sejdítették, hogy valami ostromféle készül a szívük ellen, azért rajta voltak, hogy rendületlenné keményítsék. A horvát ház nagy csöndességgel fogadta őket. A frissen súrolt tornácon egy lélek sem ődöngött. A konyha dupla ajtaja, a külső fa, a belső üveg mindkettő betéve. A konyhában is fél homály és szokatlan súlyos némaság, ami úgy ült rá a két látogató lelkére, mint a halál nyírkos misztériuma. Egészséges hátukra kiborsózott egy nagy-nagy nyugtalanság, amelyben ijegység és meghatottság hajkurázták egymást.
De Juli, én elrívom magam, gyere csak, no!
A végső elszánáshoz segítségül jöttek a bentiek, akik meghallották csoszogásukat. Az öregasszony szobája ajtaján egy fej bukkant ki, azután egész emberi pompájában megjelent a fiatalabb horvátné, a Sándor tölgyfaterebélyű felesége. Zsíros, jólélektől sugárzó arcát most ő is megilletődötté csucsorította, és elkámpicsorodott hangon tessékelgette a sógornőit.
Hát a nyanya, hogy van?
Sándorné a fejével intett, hogy nincs remény. A két asszony besonfordált a kis szobába, lehetőleg annyi rést hagyva csak az ajtón, amennyin egy asszonycsípő átpréselhető. A kis szoba az öregek szobája volt. Amikor a gazdaságot az ifjabb Sándor vette át, ide szorult a két kiszolgált emberroncs. Így zsímbeskedték el az élet utolsó békaegér csatáit. Két év óta egymaga lakta az előzvegyült vénasszony. Innét üzengetett a lányaira meg a vejeire, hogy térjenek eszükhöz, ne üldözzék avval a pörrel az ő Sándorát. Keserű esztendei voltak azok az életének, amikor látta, hogy a regula megbomlott, és ő nem az, aki hajdan, amikor a vagyon még az apjuk kezén volt. Lassan a nyavaja is elővette, és egy hosszú dologba sanyarodott élet után keserűen hanyatlott a halál felé. Most ott feküdt a csíkos cihájú vánkosai közt. 80 esztendős, 1000 ráncú arca maréknyira sorvadt, a levegőt is akadozva szedte, nagyokat hápogva, mint a darazsat nyelt kacsa. A két jövevény szemébe olyan fájdalmasan hullott bele az összetörpült haldokló, hogy minden elszánásuk ellenére fölsírtak. Különösen Vargáné, aki hosszú, zokogó hörgéssel esett az anyja faágszerűen összeszáradt ujjaira kezet csókolni. Az elöntött könny, mint egy ragadós betegség, végig hullámzott a szobán, a visszanyomott sírhatnék előpatakzott, és egymás fájdalmától meg a szomorú helyzettől megittasodva, átengedték magukat neki, mint egy bíztatva, sodorj, ahova tetszik. Cseresnyésné, aki a legurasabb volt köztük, mert nemes emberhez ment nőül, és kalapot hordott, minden rátartiságról megfeledkezett. Jó kövér paraszti könnyeket törülgetett le a kipirosodott orra mellől. Horváth Sándor, akit a gyakori szeszelést egy gyönge szívűvé, a cserépkályhának dőlt, és ott ontotta ki megilletődését. A felesége őt nézte, és azon pityeredett el, hogy milyen jó ember is az ő ura. De mindeniken túltett a mi két újdon jöttünk, akikre friss volt a benyomás, és azért nagyobb vehemenciával is tudtak válaszolni rája.
Hát együttetek? Má azt hittem, meg se látogattok.
Dehogy nem. Hát hogy gondol olyat a nyanya?
Azt hittem, má egész megutáltatok. Hát a Péter hogy van?
Hát csak megvan.
A János is?
Az is. Hát maga hogy van, nyanya?
Láthatod, lányom, sehogyan se.
Majd csak megsegíti az Isten a nyanyád, sose búsuljon.
De az ám.
Má én rajtam semmi sem segít. Elhiheted, nem is kívánom. Ölöget kevic küldtem én már ebben a világban. Minek már nekem az élet? Amikor az ember már csak ilyen dibdáb, jobb akkó, ha nincsen.
Mély magára öltözött megadással beszélt, amint már az öregek szoktak. Az anyja is ilyesfélét beszélt, ami előtt meghalt, az anyósa is, az anyjának az anyja is. Ezeket mondogatják már százesztendők óta, és ő is kötelességének tartotta, hogy alázatos mondásaikon általessék, mint valami kálomista utolsó keneten.
Én nem is káromulom az Istent, én hozzám kegyelmes volt. A gyerekeimből embert tudtam nevelni, a vagyont is csak gyarapítottuk. Senki sem hányhatja, hogy ilyenek vagy amúanok voltunk. Mi ölégséget tettünk mindenkinek. Csak azt adta volna az a jó Isten, hogy ezt a csúfságot ne kellett volna megérnünk, hogy az én gyerekeim ügyvédhő menjenek igazságért. Hogy az én családomat így kicég érezzék. Elhihetitek, ez akárminél jobban bántott.
A lányok összepislogtak, és pillantásaikban félénk rebbenés volt. Jaj, most megostromolja a szívünk. Eszükbe jutott az ember, a fenyegetések, és minden erejöket összegyűjtötték, nehogy az anyjukkal szemben elárulják a maguk szűkebb családját.
Sose emésze magát avval. Ami megvan, az megvan. Meg leszünk mi így is.
Hát mondjátok meg, céda voltam én? Vagy italos? Vagy cuhados? Én rám senki nem foghatja. Én jó anyátok voltam. Én mindeniket szerettem. Miért gyalászkodtok hát én rám? Miért hillelitek, hogy én csak a fiamat pártullom? Hát nem jó állapotba segítette mindegyiket? No, mondjátok!
Hát hiszen tudjuk mi azt, arról nincs szó.
No, látjátok! Mit ölitek ezt a bátyátokat? Nem e dolgozott a legtöbbet? Nem e volt itt a gazda? Szegény apátok a sokszor három napig is elkódorgott, aztán fejhót részegen került haza. Ez meg ma két órakor fölkelt, kim volt a határban, ott robotult a béresekkel együtt. Enélkül már rég elúszott volna minden. De ez nem pazart, ez nem költött heába. E még a katonaságtól is pénz együtt vissza. Most mégis ez a rossz. Mégis kihúznátok alul a földet, elvennétek a házat, amiben gyerekségtől lakik. Hát van ti bennetek emberség?
Bálványozott fiának az érdemei ékes szólóvá tették. Ebbe ölte ő minden büszkeségét. Az urában nem sok örömet elhetett, az ugyan a maga jó voltából nem vitte volna sokra. Hanem a fia... Amit azt csinált, azt a kerekvilágon éppen csak a Sándor csinálhatta úgy. Az egyetlen, a legszebb, a legerősebb, a legokosabb. Hát nem látják be ezt azok a vők? Nem érik föl ésszel ezek a leányok? Szegény leányok! Érezték már, hogy itt erősebb hatalmak dübörögnek, mint amik ellen fölfegyverkeztek. Az anyjuk Sándor imádata beléjük is átszivárgott, és ha irigyelték is, maguk is a legkülönbb embernek tartották, a férjem uramnál minden esetre különbnek. Az érdemeinek nem ismertek ellene szólni, annál inkább, mert maga is ott volt az ágy kávájára támaszkodva, és látható jó érzéssel hallgatta az erényeihez intézett ódát.
Ha neki akarták hagyni, miért nem irattak a papával végrendeletet? Mi nekünk most már kutya kötelességünk, hogy a gyerekeinket védjük. Mi az ő érdeküket oltalmazzuk. Mi nem tehetünk másképp. Ez a kötelességünk.
Végrendület? Tudjátok, milyen volt a pátok? Attól fejt, hogyha ő végrendülközik, meg is kell halnia. Nem itt volna az alá az Istennek se, hanem a házat Sándornak akarta. Az éle Istenre mondom, hogy annak akarta. Ne nyughassak a földbe, ha nem úgy van.
Az eskü megdöbbentette az asszonyokat. Ők maguk semmiféle közelebbi viszonyban nem álltak az Úristennel, de az anyjukban nagyra tartották a vallásosságot. Az még az utolsó években is elcammogott a templomba. Onnét fújta a ragalol Dávid zsoltárait, vékony sipító hangon, amint arra felé az öreg asszonyok közdívik. Tudta is valamennyit, de még az öreg Bibliát is átböngészte, amiből ők csak a csiklandósabb verseket kerisgélték ki éretlen süldőkorukban. Úgy a lelkük fenekén derengett is olyasféle, hogy a család szerencséjében ennek a jámborságnak is része van. Épp azért, ha az anyjuk vallásos színezetű beszédbe bocsátkozott, az mindig megnyilatkozás volt nekik, amielőtt alázatosan illik viselkedni. A halál előre dobott árnyékai, a beteg remegő izgatottsága, a hűvösen sötétre spalétázott szoba is csak lovat adott a megilletődés alá, melyen a nagyszavú eskü a lelkükbe nyargalt.
Mit izgatja magát, nyanya? Még azt mondják, hogy én tán kész akarattal hetszültem föl, hogy beszéljen. Pedig hát én egy szót se szóltam.
Ne nyughassak a földben, ha nem úgy van.
De anyám, mi nem tehetünk másképp. Lássa be, hogy nem tehetünk másképp.
Akkor hagyjatok békén, eridjetek. De azt megmondom, a koporsomhoz se álljon oda egy se. Ha ezt se tudjátok megtenni, ott se ríjon egy se.
Meg kell keverenni. Istenem, meg kell keverenni. Mondja meg, nyanya, mit csináljunk? Hát mondja meg, mit akar tőlünk.
Semmit. Ha csak ezt érdeműtem tőletek, akkor sem.
Csak mondja meg, nyanya. Nem bánom, ha mindjárt megfojtanak érte. Én megteszem, csak mondja, hogy mit.
Hun is van, fiam, az az írás.
Melyik?
Nagyon jól tudta ő, hogy melyik. Ki is készítette a másik szobában. Még tollat is hozatott a magyar bódból, de illett egy kicsit vonakodnia. Ne mondhassák, hogy az a Kabzsi Sándor meg már a zsebiben rejtegette az írást. Nagy szammogva előkotorta a kis papírt, ami ebben a drága világban néhány milliócska volt. Nem hamarabb, mint amennyi pauzát az illendőség kíván, nem később, mint amennyi idő alatt az elkámpicsorodott asszonyok magukhoz térhettek volna. Oda rakta az asztalra, még a tollat is bemártotta. A három asszony egymásra nézett, aztán a papírra, aztán az anyjukra. Két örvény közt álltak, egyik a horvátné szemében kavargott, másik a papírosra rót betűkben. Sándor és a felesége mereven figyelték őket. Cseresnyésné törte meg a jeget. Újra bemártott és keresgélt a papír alján. Sándor a repetkörmű hüvelykével odabökött, ahova írnia kellett. Aláírta. A többiek utána.
Most már legalább békesség lesz köztetek. Csúny az, ha a testvérek egymást ölik.
Nem szólt többet. A nagy drámai jelenet kimerítette. Még egyszer utoljára megmutatta, mit tud. Győzött a vejein. Mégis ő a nagyobb hatalom, aki engedelmességet szoptatott a lányaiba. Most már elégedetten várhatta a halált. Ő elvégezte a hivatalát. A ház, a szép régi nemesi ház, amit az urával szereztek az egyik tönkrement megyei úrtól, nem kerül idegen kézre, nem lesz licitáció. A fiáé lesz, a vérié, ahogy ő azt annak idején kitervelte. A szobán nagy bús csönd gyújtózott végig. Órák hosszat ültek így. Eszükbe sem jutott, hogy társalgást kezdjenek.
Hogy van, nyanya?
Az nem felelt, még csak a fejét sem rázta. A fejekben tétova gondolatok kelebaláltak, s a három asszony szürke ködön átleste a mozdulatlan eseményeket. Este 9-kor az öreg asszony rúgott egyet, sóhajtott és meghalt. A lányai elvégezték körülötte, ami a kegyelet feladata, azután hazaszedelőzködtek. Cseresnyésné befogatott, mert ő a szomszéd faluban lakott. A másik kettő gyalogban dukolt. Sándor kikísérte őket a kapuig, közben a temetésről és az építendő kriptáról beszéltek. Az írás szóba sem került.
Te, Juliskánk, én félek. A Péter csúnyávul fog tenni?
Hát Istenem, mit tehetünk? A halálán nem bánthattuk meg.
Ez a Péter elhíd olyan ronda tud lenni, hogy máskor uhane, mint a faláskenyér, de ilyenkó?
Istenem, Istenem. Ne mondd el. Ráértek avval. Jókor lesz az a temetés után is.
Nem tudnám. Ki olvassa ez a szememből?
Hát, akkor meg kell mondani. Csak nem ezt megérte? Volt állatok már máskor is égzengés. Azt mégiscsak megvattok.
Igaz.
Na, jó cakát.
Jó cakát.
Német László, Horváth Némek hal című írásának rádióváltozatát hallották. Mesélő Tokai Csaba, Horváthné Földeáki Nóra, Vargáné Mariska, Tankó Erika, Jóné Juliska, Kis Nikolett, Varga Péter Gelányi Bence, Horváth Sándor Rákos Olivér, Cseresnyésné Cirják Liliana. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.